következő műsorunk megtekintését 12 éven aluli nézőinknek nagykorú felügyelete mellett ajánljuk.
...1620 késő őszén, alig 100 zarándokkal a fedélzetén egy hajó kötött ki az amerikai partoknál. A Mayflower. A hajó utasai voltak az elsők, akik azzal a határozott céllal keltek át az óceánon, hogy olyan országban telepedjenek le, ahol szabadon gyakorolhatják vallásukat.
We the people of the United States.
Mi, az Egyesült Államok népe attól vezetve, hogy tökéletesebbé tegyük az Uniót, megvalósítsuk az igazságot, biztosítsuk a belső nyugalmat, gondoskodjunk a közös védelemről, előmozdítsuk a közjót, biztosítsuk a szabadság áldásait magunk és utódaink számára, meghagyjuk és bevezetjük az Amerikai Egyesült Államok jelen alkotmányát.
For the United States of America.
Hét állam azonban csak azzal a feltétellel fogadta el az alkotmányt, hogy azonnal módosító cikkelyeket fűznek hozzá. Ezek közül az első meghirdette a vallásszabadságot, az egyházak különválasztását az államtól, a szólás, a sajtó és a gyülekezés szabadságát. San Francisco igazi világváros a csendes óceán partján. Aki itt él, vagy valaha is járt itt, az nem marad közömbös iránt. Gyűlöli, vagy szereti, de érzelmet ébredt benne. A várossal kapcsolatos és azóta is gyakran idézett szerelmi vallomás a századfordulóról származik. Egy ünnepelt boxoló mondta, inkább lenne egy összetört lámpaoszlop San Franciscóban, mint a Waldorf Astoria New York. A város lakói természetesen elfogultak lakóhelyük iránt, és az elfogultság is hozzájárult ahhoz, hogy San Francisco megőrizte majdnem eredeti formáját. Az égben nyúló felhőkarcolók mellett felújított, múltszázadi lakóházak és a század elő hangulatát idéző villamosok tartoznak az utcaképhez. San Francisco lakói átlag életkorát tekintve a fiatal városok közé tartoznak. Egyetemek, főiskolák tucatja működik az 1 millió lakosú városban és környékén. San Francisco történetét tekintve is a fiatal városok közé tartozik, bár a ferences rendiek már 1776-ban létrehozták itt missziós házukat, a várost magát csak 1835-ben alapították meg, de mai nevét csak néhány évtizeddel később kapta meg. Akkor azonban kettőt is, egy hivatalosat, San Francisco, és egy becenevet, Frisco. Ha ma valaki az Egyesült Államokban kimondja ennek a városnak a nevét, akkor azon kívül, hogy egy kaliforniai település, csak egy dolog jut az eszébe. A homoszexualitás. A 20. század végének Amerikájában az AIDS felbukkanása és terjedése ráirányította az emberek figyelmét a homoszexuális kisebbség kérdéseire, melyek érintik az amerikai egyházakat is. Randall Balmer, a New York-i Columbia Egyetem vallástörténet professzora.
Homosexuality is a bitterly divisive issue in American culture right now. My own sense of it is that we
A homoszexualitás igen hevesen vitatott kérdése a mai amerikai kultúrának. Véleményem szerint az utóbbi években mi, amerikaiak egy új ellenségképet alakítottunk ki. 75 éven át nyilvánvaló volt, hogy a Szovjetunió illetve a kommunisták az ellenségeink. És a szovjetekkel és a kommunistákkal szemben határoztuk meg magunkat amerikainak. A Szovjetunió összeomlásával új ellenségképre lett szükségünk. Körülnéztünk hát, és magunk közül próbáltunk választani. A homoszexuálisok, a melegek lettek az új ellenségeink. Úgy vélem, ez az amerikai gondolkodásmódnak egy igen veszélyes fejleménye. Vallási tekintetben a homoszexualitás kérdése nagyon súlyosan megosztja az egyházakat. Az utóbbi években néhány felekezet megpróbált nyitni a melegek felé, különösen az AIDS terjedése miatt. Másrészről a konzervatív egyházak a homoszexuálisokban látják Amerika társadalmi bajainak legfőbb forrását. Szerintük, ha Amerika elfordul a hagyományos értékektől, a családi értékektől, akkor szétzüllés fenyegeti. Ha azonban határozottan lépünk fel a jelenségekkel szemben, Amerika ismét nagy lesz, szent lesz, kinek tetszése szerint.
San Francisco gyakran nevezik a homoszexuálisok paradicsomának. Az Egyesült Államokban itt él a legjelentősebb meleg közösség. Társadalmi képviseletük van, és már csak létszámuknál fogva is politikai, gazdasági és kulturális tényezőként kell számolni velük. A Dignity USA nevű szervezet vezetője katolikus, aki vallását jelenleg csak egy presbiteriánus templomban gyakorolhatja.
Néhány évvel ezelőtt Rómában a hittani kongregáció kibocsátott egy dekrétumot, ami kimondja, hogy azokat a közösségeket, melyek ellenszegülnek az egyháznak a homoszexualitásról való tanításaival, ki kell zárni. Ez történt velünk is. Püspökünk itt San Franciscóban megkért bennünket, hogy hagyjuk el azt az egyházközösséget, amelynek tagjai voltunk. Akkoriban egy ferences templomban találkoztunk. A ferencesek nagyon nyitottak, nagyon vendégszeretőek voltak. Nagyon szerették volna, ha ott maradunk. A püspök azonban utasította őket, hogy tiltsanak ki minket. Így aztán kizártak bennünket, és először egy baptista, utána pedig ebbe a templomba jöttünk.
A katolikus egyház nyitott mindenki iránt, akinek homoszexuális hajlamai vannak. A konfliktus ott van az egyház és a melegek társadalma között, amikor az illető a meleg férfi vagy leszbikus nő meg is éli nemiségét. Ez a konfliktus lényege. Hiszen az erre vonatkozó erkölcsi törvény, szabályozás egyaránt érvényes a heteroszexuálisokra és a homoszexuálisokra is. Egyszerűen Isten törvényének betartásáról van szó. Tehát mindez nem pusztán az egyház tanítása, hanem maga az isteni törvény, a hatodik parancsolat. A melegek társadalmából sokan az egyházat kárhoztatják, mintha joguk vagy szabadságuk lenne ahhoz, hogy olyan nemi életet éljenek, amilyet csak akarnak. Na hát ez az ellentétek forrása.
Mi vallaljuk azt, hogy melegek vagyunk, és vallásosak. Az Istenhez fűződő kapcsolatunkból rengeteg erőt, energiát és ösztönzést nyerünk. Nem hagyjuk, hogy az előítéletekkel terhes nagyegyházak ezt elvegyék tőlünk. Tanúként állunk az emberek előtt, hogy lám, mi melegek is lehetünk vallásosak, haladók és a liberalizmus hívei. Mint oly gyakran, társadalmunkban a kereszténység csupán politikai, konzervatív politikai erőként van jelen. Azt hiszem, a Metropolitan Community Church-nek fő feladata éppen az, hogy megóvja a kereszténységet attól, hogy konzervatív emberek játékszerévé váljon.
Jim Mitulski a Metropolitan Community Egyház San Franciscói gyülekezetének vezetője. Ezt az egyházat 1968-ban olyan keresztények hozták létre, akik szerették volna összeegyeztetni hitüket és életformájukat. Ma több mint 200 templomi közösségük működik szerte az Egyesült Államokban. Az Euréka utcai épület homlokzatán lengő szivárvány színű zászló a homoszexuális mozgalom jelképe. A színek egyrészt a mozgalom összetettségét, sokféleségét jelképezik, másrészt biblikus szimbólumként utalnak a Teremtés könyvére is.
A Metropolitan Community Church a homoszexuálisok keresztény felekezete. Keresztény tekintve hagyományainkat, rítusainkat, énekeinket, a szentségeket. De ugyanakkor meleg is, ami kultúráját, politikai és társadalmi identitását illeti. Például az Egyházak Nemzeti Tanácsa, az Egyesült Államok legnagyobb egyházi szövetsége nem fogad minket tagjai sorába. Azt állítják, hogy mi nem vagyunk egyház. Az az igazság, hogy nem tudnak minket hová tenni. Egész pontosan azt mondták, hogy bár szerintük is felekezet vagyunk, nem engedik, hogy belépjünk, mert jelenlétünk miatt a szervezet széthullana, hiszen annyira megosztaná őket a homoszexualitás kérdése. Így aztán jobb, ha távol tartanak bennünket. A mi felekezetünk tudatosan el akar különülni. Nem vagyunk tagja sem a szabadabb pünkösdista, sem a katolikus, sem pedig a presbiteriánus egyházaknak. És nem törekszünk arra, hogy azok elfogadjanak minket. A mi egyházunk olyan emberekből áll, akik azt mondják, már nem érdekel. Nem érdekel, hogy elismernek-e minket vagy sem, csak az az érdekes, hogy magunk dönthessünk végre saját sorsunkról. Így hoztuk létre magunknak ezt a felekezetet, hogy menedéket nyújtson a többiek elől. Nem célunk hát, hogy egy nagyobb egyház befogadjon minket.
Az MCC tehát elszakadt a hagyományos keresztény egyházaktól. Azoknak a melegeknek, akik a zsidó vallás követői, egyszerűbb a dolguk. Az izraelita felekezetnek három fő irányzata van, az ortodox, a konzervatív és a reform mozgalom. A Sár Zahav zsinagóga olyan reformhitközségnek szolgál otthonul, ahol a hívők többsége homoszexuális. Michael Rankin, az amerikai zsidó kongresszus elnökségi tagja.
A reformirányzathoz tartozó 850 hitközség közül azon 5 vagy 6 közé tartozunk, amely nyitott a homoszexuális zsidók felé. Avatunk olyan rabbikat és rabbinőket, akik nyíltan vállalják másságukat. Vannak olyan meleg tagjaink, akik részt vesznek egyházunk legfelsőbb vezetésében. Vannak homoszexuális kántoraink és kántornőink is. Különböző tankönyveink nem hallgatnak szemérmesen a homoszexualitás kérdéséről, sőt kifejezetten melegpártiak. Kijelentik, hogy a melegeknek joguk van annak lenni, amik, hogy semmi esetre sem bűnösök és egyáltalán nem kevesebbek Isten szemében, mint mások. Ez jellemző az egész reformirányzatra. Fontosnak tartjuk, hogy ne különöljünk el se a zsidó közösségtől, se a meleg, a leszbikus és a biszexuális közösségektől. Valamennyinek szerves része vagyunk. Nagyon sokat teszünk ebben a hitközségben azért, hogy támogassuk az AIDS betegeket és azok hozzátartozóit, a családosokat, a hajléktalanokat is tevékenyen segítjük. Alaposan kivesszük részünket a társadalom életéből. Az erről szóló zsidó tanítás a Talmudból, a Pirkei Avotból származik, ami kimondja, ne zárkozz el a közösségtől, légy a közösség része, vegyél részt a közösség életében, és javítsd, ahol csak tudod. De legfőképpen ne zárkozz el, ne vonulj félre egy kolostorba. Nem ez a zsidó mentalitás.
Hasonlóképpen vélekedik Kevin Kelegeri, a Dignity USA vezetője is. Ők a katolikus egyházon belül szeretnék elfogadtatni másságukat. És amíg ez nem megy, egy presbiteriánus templomban katolikusok. Egy hétköznap esti istentiszteletüket látogattuk.
A Dignity egy vallási közösség, és ennek megfelelően minden vasárnap Isten tiszteletre gyűlünk össze. Megöljük az Eukarisztiát. Minden vasárnap itt, ebben a protestáns templomban, azonban a misén katolikus. A liturgiát némileg megváltoztattuk. Feministának tartjuk magunkat, a gondolkodásmódunkban, és bár a Dignity főleg férfiakból áll, nézőpontunk határozottan feminista. Harcolunk a nők jogaiért. Ezért lényegesnek tartjuk, hogy a női szerepet kapjanak a liturgiában, és azt a liturgia nyelvezetének is tükröznie kell. Például a közösség és az isteni jelképek elnevezésében. Tehát nem mindig hívjuk az Istent atyának.
Akkor hogy?
Néha anyának, néha szerető Istennek. Attól függ, ki akarjuk tágítani az Istenről alkotott fogalmunkat.
Azt, hogy érdemes-e harcolni az elfogadtatásért, természetesen a Dignity tagjai se tudják. Egyelőre azonban nem akarnak a római katolikus hittől és egyháztól elfordulni.
Minden reggel azzal kelek, hogy felteszem magamnak a kérdést. Valóban az egyházon belül akarok küzdeni, vagy inkább elhagyom a római katolikus egyházat, mint már olyan sokan? Én úgy döntöttem, maradok. Természetesen a Dignity nem lesz örök életű. Ez a vallásunknak átmeneti szerveződése. Itt és most egy olyan katolikus közösség számára, amely ragaszkodik a római katolikus hithez. Valójában azt szeretnénk elérni, hogy az egész egyház olyan legyen, mint a Dignity. Tehát, amelyben mindenkit szívesen látnak. Nem arról van szó, hogy a Dignity egyszer majd abba hagyja tevékenységét, hanem arról, hogy a Dignity olyan lesz, mint az egyház többi része. És az egyház többi része is olyan lesz, mint a Dignity.
Reading from the Holy Gospel according to Matthew. In those days, Jesus began to teach the people. And sitting down on the mountain, he said,
A meleg közösség tagjai legnagyobb számban San Francisco Castro nevű város részében élnek. Nem mintha a város bármelyik másik részében problémát okozna a másság. San Francisco lakói nyitottak és türelmesek. A Castro negyedben azonban valóban az érzése támad az embernek, hogy ami máshol más, az itt természetes. Ezzel a ténnyel szembesült több mint 10 évvel ezelőtt McWyer is. A legszentebb megváltóról elnevezett templom, melynek plébánosa lett egy olyan negyed közepén áll, ahol a többség homoszexuális, mi több egy jelentős részük katolikus vallását is szeretné gyakorolni. Ha mindenhez még azt is hozzáteszik, hogy abban az évben került a plébániára, amikor az AIDS válság kitört, megérthetjük, milyen súlyos lelkiismereti konfliktust kellett megoldania.
Akkoriban főleg idős emberek voltak itt, és néhány meleg is eljárt a templomba, de nem sokan. Amikor én ide kerültem, létrehoztunk egy tanácsadó testületet, amelybe 2 meleg férfit is meghívtunk. A testületnek 12 tagja volt. Én úgy tartom, hogy a templom mindenki előtt nyitva áll. Mindenki előtt, aki követni akarja Jézust, és meg akar keresztelkedni, az ő útját akarja járni. És sokan a melegek közül is ezt akarják tenni. Tehát úgy éreztem, fel kell kínálnom nekik a lehetőséget, és tudatosítanom kell bennük, hogy az egyház előttük is nyitva áll. A tanácsadó testület első ülésén egyetértésre talált 2 meleg testvérünk javaslata, hogy alakítsunk egy melegeket támogató bizottságot. Mindenki megszavazta. Valamennyi idős tagunk elfogadta. El voltam képedve, és nagyon örültem neki. Azt hittem, nagyobb lesz az ellenállás, és egyáltalán nem volt semmi. Ott és akkor mindenki úgy gondolta, és talán a legtöbb katolikus ember így gondolja, hogy valamennyien bűnösök vagyunk ilyen vagy olyan módon, és az egyházban senki nem jobb a másiknál. Szóval ez a lényeg. Az, hogy Jézus is együtt evett a bűnösökkel, és úgy értem, az egyház azoké, akik Jézust akarják követni, és az útját járni.
Jelenleg a plébánia tagjainak mintegy 90%-a homoszexuális. A még itt lakó őslakos családok gyermekei már mind felnőttek, megházasodtak és elköltöztek az egyházközség területére. Tehát a közösség idős tagjai a plébánia őslakosai. Tréfásan mondogatták is, mi már lassan kihűlünk, de itt vannak a melegek. Ők adták maguknak ezt a nevet, kihűlők. Az idős testvérek közül sokan segítik a melegeket, hiszen ő közöttük sokan vannak olyanok, akik család nélkül maradtak. Így aztán inkább a melegek családtagjai lettek. Különösen akkor, ha az illető AIDS-beteg is. Az idősebbek segítik őket. Ápolják őket. Bevásárolnak nekik. Lehetőség szerint el is hozzák őket a templomba, ha már nem tudnak járni. Ebben az egyházközségben tényleg szívesen látjuk a melegeket. Fontosnak tartjuk a homoszexuálisokat a közösségben. Szoros együttműködésre törekszünk velük az egyház szerepe, és az ő sajátos nemi vonzalmuk megértésében.
Nagyon kevés az olyan felekezet, amely engedélyezi falai között a melegek esküvőit. Ez az egyik oka annak, amiért saját egyházat alapítottunk. Mi azt tartjuk, hogy a mi házasságaink is szentek, és hogy templomi ünneplés jár nekik. Ha továbbra is részei maradtunk volna valamelyik nagy egyháznak, az nem engedné, hogy ezt megtegyük. Így hát van egy saját felekezetünk, és megünnepelhetjük házasságainkat. De ahol megélhetjük testvéreink eltávoztát is, amikor meghalnak, és magunkhoz méltó módon emlékezhetünk meg életükről. A legtöbb nagy egyház, a katolikus és a protestáns, bár néhány képviselőjük liberálisabban gondolkodik, egy dologban egyetért, nem akarják, hogy mi meleg voltunkat nyíltan hangoztassuk. Rendben van, ha ott vagyunk, de maradjunk nyugton. Inkább ne beszéljünk róla.
Az MCC-ben és a zsidó hitközségben tartanak esküvőket, de a római katolikus egyházban nem. Tudomásom szerint vannak nálunk olyan párok, akik már régóta, 26 éve meg 15 éve együtt vannak. Épp a minap temettük valakinek a partnerét, akivel 49 éven át élt együtt. Én úgy vélem, látva azt a szeretetet és elkötelezettséget, ami összefűzi ezeket az embereket, és azt a hatalmas hitet, az elmélyült ima életüket, az egyházhoz való ragaszkodásukat, és a mindenható Istenhez fűződő elkötelezettségüket, szóval, amennyiben mód nyílna rá, én helyesnek tartanám valami módon megáldani ezt az életközösséget. Még akkor is, ha csak valami apró, jelképes módon ismernénk is el az ilyen kapcsolatokat.
Atya, a legszentebb megváltó templom jelenlegi plébánosa és elődje, meg Choir atya, tulajdonképpen kompromisszumot kötött a hívekkel. Nem elvtelen vagy érdekeken alapuló kompromisszumra kell itt gondolni, a megegyezés alapjául a római katolikus vallás alapeszméi szolgálnak. A türelem, a megbocsátás és a szeretet. Türelem, a megbocsátás és a szeretet azonban még San Franciscóban sem általános. Míg a Castro negyed mindszentnapi felvonulásán az 1 millió lakosú város több mint 300 000 polgára ünnepelt együtt a melegekkel, addig másnap egy ismeretlen férfi rálőtt egy kézenfogva sétáló homoszexuális párra. Tolerancia és előítélet, két olyan fogalom, amely állandó beszédtéma nem csak a Castro negyedben, hanem szerte az Egyesült Államokban. Jimmy Tulski arról beszél, hogy vajon a különböző egyházakban miért él a melegekkel szembeni előítélet.
Úgy érzem, az emberek egy része vallási elképzeléseit arra használja fel, hogy leplezze vele előítéleteit, a már meglevő előítéleteit. Sajnálatos módon a kereszténység gyakran töltött be ilyen szerepet, az emberek előítéleteinek szolgálatába állt. Nagyon alkalmas volt ezeknek az álcázására, szalonképessé tételére. Megfelelő módon leplezte azokat, lett légyen az antiszemitizmus, rasszizmus, homofóbia vagy szexizmus. Az egyház a társadalmon belül gyakran hitelesíti vagy szentesíti az előítéleteket. Így van ez a homoszexualitással is. Egy átlagos katolikus vagy protestáns vagy evangélikus azt mondaná, hogy a Biblia elítéli a homoszexualitást. Kiemelnének néhány idézetet a héber iratokból, az Ószövetségből vagy az Újszövetségből, és azt mondanák, hogy a Szentírás ilyen és ilyen passzusai miatt nem engedhető meg a homoszexualitás, és ezért nem lehet megtűrni, sem pedig elfogadni. Az ilyen keresztény felekezetek tagjai miközben arra hivatkoznak, hogy az Újszövetség elítéli a homoszexualitást, gond nélkül esznek rákot, esznek sertéshúst, engedik, hogy a nők nyilvános helyen megforduljanak, amikor menstruálnak. Tehát önkényesen válogatnak a Szentírásban, és egyes részeire azt mondják, hogy még ma is betartandók, még másokra azt, hogy elmúltak már azok az idők. És ugyanez a helyzet az Újszövetséggel is. Akad néhány sor a homoszexualitásról Szent Pál leveleiben, de Jézus tanításaiban egy sem, ami szerint a homoszexuális nemi magatartás helytelen. Ám vannak benne más dolgok is. Pál azt is mondja, hogy például a nőknek csöndben kell maradniuk a templomban, és nem taníthatnak. A legtöbb keresztény, nem az összes, de a legtöbb természetesnek tartja, hogy a nők megszólalhatnak nyilvánosan és taníthatnak is. Tehát ezek az egyházak önkényesen idézik a Bibliát, hogy ezzel támasszák alá előítéleteiket.
Én az Egyesült Államok egy igen konzervatív vidékén délen Arkansasban egy kisvárosban nőttem fel. A városban éltek melegek is. És nem, hogy senki nem zaklatta őket, hanem ha támadás érte őket, a polgárok a védelmükre keltek. Vannak azonban helyek, ahol kifejezetten nehéz zsidónak lenni, vagy melegnek. Ugyanabban a kisvárosban például 20 évvel korábban a nagybátyámat meggyilkolta a Ku Klux Klan, mert kiállt egy kínai származású amerikai család mellett, hogy azok boltot nyithassanak. Szóval mindenhol van előítélet, de mindenhol vannak, akik fellépnek az előítéletekkel szemben. Minden attól a közegtől függ, amiben az ember él, a közösség minőségétől.
Úgy tűnik, az a közösség, mely San Francisco lakóiból áll, alapvetően toleráns és elfogadja a közösség tagjainak másságát. Általában is igaz, hogy az Egyesült Államokban alapfeltétel a másság elfogadása, hiszen itt aztán valóban mindenki más. A San Franciscóiakat például alig 150 év alatt kínai, japán, olasz és spanyol ősökből formálta amerikai vázis. És az utánpótlás elsősorban Kínából és Latin-Amerikából még ma is folyamatosan érkezik a városba.
Ha az ember bárhol az Egyesült Államokban kiejti a San Francisco nevet, akkor pozitív vagy negatív értelemben, de mindenkinek a homoszexualitás is eszébe jut róla. Jó hely, sokan költöznek ide, vonzó város. Persze a melegek általában gyakran költöznek nagyvárosokba, de van valami különlegesen vonzó San Franciscóban. Annak ellenére, hogy nem itt él a legtöbb meleg. Valószínűleg New Yorkban többen vannak, de ott nincsenek olyan látványosan jelen, mint itt. Ott az emberek nem élik át a dolgot olyan látványosan, mint ahogy itt a nem melegek és a melegek egyaránt teszik.
Let's go.
Ahhoz, hogy megértsük, miért is választotta a meleg közösség éppen San Franciscót otthonául magának, érdemes egy kicsit visszautazni az időben. A gyökerek a II. Világháború végéig nyúlnak vissza, amikor a haditengerészettől leszerelő amerikai katonák egy része, immáron felismerve és nyíltan vállalva másságát, nem tért vissza szülőhelyére, családjához, hanem itt telepedett le. Ebben a kellemesen meleg mediterrán éghajlatú dimbes dombos városban. A folytatás a 60-as évek, a vietnámi háború és a hippi mozgalom időszaka. A szeretkezz, ne háborúz jelszóval megindult szexuális forradalom maga volt a megtestesült másság. Egy egész generáció lázadt fel az eddigi amerikai életformával szemben. Az amerikai melegek felszabadító mozgalma is ebből az időszakból származik. Felismerték, hogy harcolniuk kell azért, hogy az őket körülvevő közösség elfogadja másságukat. Ennek a több mint 20 éves harcnak az eredményeként mára komoly politikai tényezővé váltak, és meghatározó szerepük van a városban. Ízlésük pedig az Egyesült Államok szűrőjén keresztül az elmúlt 20 évben az egész világra hatással volt. Hiszen a melegek indították el a karrier útján a piros címkés 501-es Lewis Farmert, vagy a férfiak által hordott nyakláncokat, karkötőket és fülbevalókat. Az azonban, hogy az Egyesült Államokban és azon belül is San Franciscóban egy jelentős homoszexuális közösség él, csak az 1980-as évek elején az AIDS felbukkanásakor tudatosodott az emberekben. A kezdeti ellenséges indulatok mára úgy tűnik lecsillapodtak, hiszen világossá vált, hogy az AIDS nem csak a melegek problémája.
Ez egy olyan hely, ahol az ember teljes mértékben vállalhatja önmagát. Mielőtt ide kerültem volna, sok olyan helyet ismertem, ahol lehettem leszbikus, és sok olyat, ahol lehettem zsidó, de sehol sem lehettem egyszerre mind a kettő. Az elég nyomasztó, ha az embernek ezt sokáig kell csinálnia.
Jó dolog leszbikus zsidónak lenni az Egyesült Államokban 1994-ben.
Jó dolog leszbikus zsidónak lenni San Franciscóban 1994-ben, és valószínűleg jó lehet leszbikus zsidónak lenni New Yorkban is 94-ben.
És például Texasban?
Azt hiszem, ma nem szeretnék leszbikus zsidó lenni Texasban, habár meggyőződésem, hogy ott is sokan élnek közülünk, és nagyon meg vannak elégedve az életükkel, de... sokkal ellenségesebb közegben élnek. Tudja, az én környezetemben... Én egy nagy belvárosi ügyvédi irodában dolgozom, ügyvéd vagyok. Több homoszexuális zsidó ügyvéd is dolgozik ugyanott, és több száz meleg zsidó ügyvédet ismerek. A városban olyan környezetben élek, ahol mindez teljesen természetes. Elmegyünk a partneremmel különféle eseményekre, és senki sem lepődik meg. Igazság szerint San Franciscóban talán egy kicsit furcsább zsidónak lenni, mint leszbikusnak. A környezetünkben azért még számos olyan dolog van, ami hátrányosan érint bennünket. Hogy egy példát említsek. A partnerem és én gyereket akartunk. Én szültem meg a gyereket, a partneremnek pedig végig kellett csinálnia ezt a nevetséges örökbefogadási procedúrát, mintha lett volna egy másik szülő, egy apa, aki lemondott a jogairól, pedig nem ez volt a helyzet. Aztán jött egy szociális gondozó család látogatásra, belenézett a fürdőszoba szekrényünkbe, és személyeskedő kérdéseket tett fel, nevetséges volt. Persze egy gyereket vállaló heteroszexuális párnál ilyen nincs, ők egyből hivatalosan is a gyerek szülei. Nálunk nincsen apa, az anyakönyvi kivonatban az áll, anya az én nevem, másik szülő a partnerem neve.
Nem is rossz megoldás.
De tudja, ez még csak nem is kaliforniai, csupán San Franciscói és Berkeley megoldás.
Az egyházak számára a legnagyobb kihívást egyértelműen az AIDS jelent. Becslések szerint ma minden 250. amerikai HIV pozitív vagy AIDS-es, minden 100. férfi és minden 800. nő ebben a betegségben szenved az Egyesült Államokban. Az AIDS gyors terjedése cselekvésre ösztönözte a homoszexuálisokat és az egyházi vezetőket. Szinte minden templomban és gyülekezeti házban úgynevezett AIDS segítő csoportokat szerveztek. A Castro negyed lakói pedig megtanultak együtt élni az elmúlással, azzal, hogy szinte nincs olyan nap, amelyen ne halna meg valaki közülük. Barátaik, szeretteik emlékét valamilyen módon szinte minden templomban megörökítik, megőrzik.
Barbara Miller, Clifford Hill, Michael Pars, Jack Hogan, Owen Holt, Jim Hopkins, Bill Horton, Bob Hauser, Reverend John O'Connor, S.J.,
Stephen Clark, Bruce Claiborne,
Norm April. Present.
I can tell you I have AIDS, and I can tell you.
Megmondhatom magának, én éces vagyok. És azt is elmondhatom, hogy nagyon, nagyon nehéz élet ez így. Nagyon nehéz élet, de az én számomra sok szép dologgal lett megáldva.
Milyen értelemben?
Az élet megértésében. Hogy sok tekintetben megértettem, mi az igazán fontos az életben. Ha az ember tudja, hogy hamarosan meghal, megpróbálja a legteljesebb életet élni. Az AIDS politikai és természetesen vallási kérdés is. Sok püspök együttérzéssel viseltetett, de akadtak olyan egyházi emberek is, akik elképesztő kijelentéseket tettek, hogy az AIDS Isten büntetése, meg ilyesmi. Szerencsére az ilyen hozzáállás lassan eltűnőben van az Egyesült Államokban. Legalább 1985 óta vagyok HIV pozitív, és 1987 óta vagyok AIDS beteg. Tehát már több mint 7 éve. És majdnem 10 éve vagyok fertőzött.
És a kilátásai?
Örülök, hogy itt lehetek. Örülök, hogy még itt lehetek.
Az élet és a halál olyan kérdéseivel kell foglalkoznunk, amelyek azt hiszem mindenkit érdekelnek. De az AIDS miatt a megszokottnál fiatalabb emberekkel és sokkal nyíltabban és gyorsabban kell ezt tennünk. Beszélünk a halandóságról és a betegségről. Az AIDS átalakította a közösségünket. A tagok majdnem fele HIV-fertőzött. Előfordul, hogy kirekesztik őket a családjukból emiatt. Az AIDS ugyanis más betegségektől eltérően nem csak a testüket támadja meg, hanem társadalmilag és vallásilag is megbélyegzetté tesz. Különös, hogy éppen a vallásos emberek azok, akik, miközben nem zavarja őket a rák, a leukémia vagy más betegségek, az AIDS-nek különös jelentőséget tulajdonítanak. Így az egyházunk különösen fontos menedéke lett azoknak, akiket kirekesztettek, kitaszítottak a családjukból. Akik akkor kapnak szemrehányást, amikor a legnagyobb szükségük lenne az anyagi és a lelki támogatásra.
Én is HIV-fertőzött vagyok, ami természetesen hatással van az egészségemre. Úgy éreztem, hogy nem tudnék tovább dolgozni, mert nem tudnám ellátni a feladatomat a szükséges színvonalon. Azt gondoltam, hogy mivel elképzelhető, hogy az életem rövid lesz, nincs értelme tovább dolgoznom azon a szinten, mint korábban. Igazán nagy élmény volt, amikor felismertem, hogy választás előtt állok. Az egyik lehetőség az volt, hogy elkezdek nagyon-nagyon keményen dolgozni. Egészen addig, amíg valami nem történik velem. És azután már úgysem fogok tudni csinálni semmit. Ezért inkább úgy döntöttem, hogy nem várom ezt meg, hanem megpróbálom az életet a maga teljességében élni. A legteljesebb életet akarom élni, minden áldott nap. És ezért úgy érzem, ha bár belül emészt ez a szörnyű kór, ami meg fog ölni, mégis úgy érzem, hogy csodálatos lehetőséget adott nekem. Megadta, hogy a betegeimmel lehessek. Hogy velük lehessek az utolsó pillanataikban is, hogy segíthessek nekik, amire nem nyílt volna alkalmam, ha az eredeti praxisomban maradok. Megadta nekem, hogy utazhassak, hogy elkezdhessek zongorázni tanulni. Lehetővé tette, hogy segítsek ennek az egyháznak és a közösségnek. Ebből a szempontból nagyon hatékonynak és hasznosnak érzem magam. És mégiscsak annyit dolgozom, amennyit még tudok, nem fáraszt el, és nem rontja az egészségi állapotomat. Öt éve vagyok itt, de a tekercs már előttem is megvolt. Évről évre írjuk rá a neveket. Az év egy bizonyos napján, nyáron tartunk egy 40 órás szentségimádást. Ez alatt a 40 óra alatt azért imádkozunk, hogy megtalálják az AIDS gyógymódját. A 40 óra kezdetekor felolvassuk az elmúlt évben elhunytak névsorát. Tavaly 92 nevet olvastunk fel. Amikor ide kerültem, hetente 3-4-en haltak meg. Ez folyamatosan így ment az utóbbi 3-4 évben. Egy házközségünkben évente sokkal több AIDS-beteg hal meg, mint idős ember. Egy kezemen meg tudnám számolni az elmúlt 5 évben hány időskorút temettem el. És ha ezt összevetem azzal, hogy hány étszest, a korábbi plébániáimon, ha megkértek, hogy temessek el valakit, vagy mondjak gyászmisét valakiért, a legtöbbször fogalmam sem volt arról, ki volt az elhunyt. Találkoztam a családdal, és tettem a dolgomat. Itt, ha megkérnek, hogy végezzem el a gyászszertartást az egyik hívemért, akkor biztos, hogy azt megelőzően már vagy 3 évet együtt töltöttem az illetővel. Láttam, amint fokozatosan romlik az egészségi állapotom. Én úgy gondolok erre, mint egy útra, amin végig kísérem őket. Így aztán érzelmi kötődésbe is kerülök a híveimmel, ha már nem képesek otthon maradni, a kórházban is meglátogatom őket. Gyakran ott vagyok velük életük legutolsó pillanatában. Ha tehát gyászmisét mondok valakiért, vagy temetek valakit, akkor már egy ismerősömet búcsúztatom. Hiszen sokat beszélgettem vele, nagyon sok mindent megosztottam vele az életből. És ez néha nagyon megvisel.
A legszentebb megváltó templommal szemben az utca másik oldalán két olyan épület áll, amely valaha a plébániához tartozott. Az egyikben egy iskola, a másikban egy AIDS kórház működik.
Hello, Anna vagyok. Ő pedig Larry. Larry hozzájárult a forgatáshoz. De mindenek előtt kávét inna, úgyhogy először adok neki egyet. És egy cigarettát. Nem akarsz kimenni? Rendben. Majd kiviszem utánad a kávét, és aztán cigizhetsz. Elhatároztam, hogy egy olyan helyen akarok dolgozni, ahol AIDS-betegek vannak. Velük szeretnék foglalkozni. Ez egy nagyszerű hely, mert mindenki támogat minket.
A legtöbben félnek az AIDS-től. És ön?
Én nem akarok AIDS-es lenni, de nem is aggódom amiatt, hogy megkapom. És azt is tudom, hogy a munkám során nem kaphatom el. Nem is félek miatta. Talán 2,5 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem itt dolgozni, sokkal óvatosabb voltam, mint most.
It'll affect children and families. A lot of people don't even realize that they're sick until after they've already done what they've done. Like with AIDS babies.
Tudja, a mi társadalmunk igazából nem szeret szembesülni a halállal. Engem pedig érdekelt a halál. Meg akartam tudni, milyen a halál, azért, hogy rendben élhessek. Ez volt az egyik ok annak, hogy idejöttem dolgozni. Látni akartam. Pontosan. Személyes élményt akartam szerezni. Fogni akartam valaki kezét. Ott akartam lenni vele.
One of the loneliest things, terrifying things, knowing that you're sick, that you're by yourself and all alone. And I don't want to die alone. Not to be honest, I don't want to die at all. If you got somebody there to be there to hold your hand.
Senki sem különálló sziget, minden ember a kontinens egy része, a szárazföld egy darabja. Ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, épp úgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátait házát, vagy a te birtokod. Minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang. Érted szó.
We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. Whoa.
In terms of the orientation, the experience I had here, most of them.
Ami a vonzalmukat illeti, a legtöbbjük esetében azt tapasztaltam, azt mondták el nekem, hogy nem ők akarták, hogy ilyenek legyenek. Kezdettől fogva így éreztek. Tehát nem ők keresték, vagy akarták, hanem egyszerűen ők ilyenek. Úgyhogy azt hiszem, el kell fogadnunk, hogy egyesek melegek, mások meg nem. És akik melegek, azok is Isten gyermekei. És tisztelni kell őket, és megfelelő tiszteletet és megbecsülést kell adni nekik. És persze az ebből fakadó jogokat is.
Sokan vannak, akik nem értik meg a melegeket. Az ilyeneknek a melegek egyszerűen csak bűnösök. Természetellenes, amit csinálnak, tehát egyszerűen... Azt hiszem, csak a szexualitásra koncentrálnak, és nem a teljes személyiségüket veszik figyelembe. Vannak közösségek, amelyek egyszerűen nem tisztelik a homoszexuálisokat. Vagy azt akarják, hogy a homoszexuálisok különüljenek el a közösségen belül.
Egy olyan San Francisco közepén, ahol az emberek nem járnak templomba, egy olyan közösséggel, ahol a tagok fele halálos betegséggel küzd, a mi egyházunk egyre csak növekszik. Eleven érdekes és lelkileg alig, hanem az egyik legizgalmasabb hely. Nem adnám semmiért. Ha a beilleszkedés ára az unalom és a lelki halál, akkor inkább nem kérek belőle. Többen vannak az intézményes egyházakon kívül, mint belül. És azt hiszem, Isten éppen itt a legtevékenyebb. Szerintem maga az Isten is éppen úgy unja a nagy egyházakat, mint a legtöbb ember.
Számomra a tolerancia azt jelenti, hogy valami baj van a másikkal, ám én figyelmen kívül hagyom azt, vagy megbocsátom, vagy úgy teszek, mintha az nem is lenne baj. Ez a tolerancia. Tolerálom a másságodat. Az elfogadás azonban azt jelenti, hogy felismerem a másságodat, sőt örülök neki, ugyanúgy, ahogy én is más vagyok, és ennek örülök. És a kettőnk mássága nem jelenti azt, hogy bármelyikünk is kevesebb, vagy több lenne a másikunknál. Egyszerűen csak nem vagyunk egyformák.
Én vallásos vagyok, és szégyenérzet nélkül állíthatom, Istentől azt az adottságot kaptam, hogy a világot egy kicsit más szemmel nézhetem. Ez segít nekem abban, hogy együtt érezhessek olyanokkal, akiket szintén kirekesztettek, vagy akik szintén a hatalmon kívül állnak. És ez fontos tudás, hogy igazán értékelni tudom a világ, az élet, egy másik szeretét.
Nem hiszem, hogy lenne egy megoldás. Az egyháznak a homoszexualitásról vallott tanítása messzire nyúlik vissza, és a hagyomány része. Ugyanakkor, egy szóval, nem hiszem, hogy gyors változás várható. Másrészt néhány morálteológus ma már szorgalmazza az egyház szexualitásról vallott álláspontjának teljes átgondolását. Tehát nem csak a homoszexualitással, hanem az egész szexualitással kapcsolatos vélekedést a mai modern körülmények között. Azt hiszem, egy ilyen törekvés nagyon hasznos, hiszen ez az életnek egy olyan területe, ami nagy mértékben megosztja az egyházat. Nem csak a melegek, hanem sok más vonatkozásban is. Egy nyílt párbeszéd, a probléma megbeszélése hasznos dolog lenne.
Egy kávézó valahol Amerikában. Férfiak és nők reggeliznek, kávét isznak, újságot olvasnak, beszélgetnek. Olyanok, mint mi. Egy kávézó San Franciscóban, a Castro negyedben. Férfiak és nők reggeliznek, kávét isznak, újságot olvasnak, beszélgetnek. Olyanok, mint mi? Vagy talán mások? És ha mások? Idézzük csak fel McQuire atya szavait. Ők is Isten gyermekei. Isten őket is saját hasonlatosságára teremtette.
szolgálat, vevőszolgálat. Minden vasárnap 17:30-kor az M1-en. Tesztek, kínos kérdések árról, minőségről, kiszolgálásról, hogy amikor ön vásárol, már tudja, mit vesz. Minden vasárnap vevőszolgálat. Számoljanak velünk!
Mit várunk az évtől? A Szólásszabadság a közvéleménykutatásán azt kérdeztük önöktől, hogyan alakul a sorsuk az idén, jobban avagy rosszabbul? Tartanak-e attól, hogy ismét utcai zavargások lesznek? Válaszok a műsorban.
Gyűjtött életek. A tavalyi zűrös évben boldog embereket kerestek az országban. Találtak is sokat. Mi a titkuk? Szerintük nincs ilyen, sorsuk volt. Vagy szerencséjük?
Egy magyar klónsiker. Igazából már ketten vannak, Klonilla és Kamilla. És nem a teremtést elirigylő emberi gők hozta őket létre, hanem az útkeresés betegségek gyógyításához. Mit tesztelnek rajtuk?
Állítólag a producer is sírt rajta, vagy inkább a sikere könnyeztette meg. A Szabadság szerelem ugyanis tarolt a mozikban. Andy Vajna lesz a műsor vendége.
Gyürfi Miklóssal a Szólásszabadsága ma 20 óra 25 perckor.